Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és mai kedves vendégemet, aki Csóka János atya, pálos szerzetes. Milyen családból jöttél?
Katolikus családban születtem, és abból származom, hitünket is gyakoroltuk mindig, minden vasárnap jártunk szentmisére. Ebben a tekintetben hálás lehetek a családomért, a szüleimnek, hogy a hitet átadták nekem, és ebbe bevezettek. Kezdettől fogva gyerekkoromban is jártam hittanra. Salgótarjánban születtem, ott nőttem föl az első időszakban, aztán 11 éves voltam, akkor költöztünk ide Budapestre, 11. kerületbe. Jártam itt szentmisére a Karolina úti gyümölcsoltóba, Vigasszony lelkészségbe, kápolnába, és a Szent Imre templomba is. De általános iskolában már így a 7.-8. körül volt először egy olyan gondolat, egy ilyen teljesen természetes gondolat, hogy hát, hogy én elmegyek papnak. Hitoktató atya mondta, hogy kevés a pap, beszélt erről a dologról, és akkor ez úgy jött magát, hogy kevés kell az ember, hát akkor megyek, ott hasznossá teszem magam. Szóval valamilyen ilyen egyszerű módon jött ez az először ez a gondolat. A gimnáziumi évek alatt aztán volt egy eltávolodásom Istentől, a vele való kapcsolatom úgy lassan-lassan meglazult, egyszerűen azért, mert más valami került a fókuszba. A gimnázium közelében volt egy templom, oda bementem, a tanítás után ott csendben voltam, imádkoztam. Később aztán ezek a dolgok elmaradtak, mert hogy először így a figyelmem középpontjába belekerült a sport, a harcművészet, tekvandóztam. Aztán utána a természetgyógyászatnak és az ezotériának a különböző irányvonalai, szóval így belekerültem a New Age világába. Elsősorban inkább csak olvastam ezekről a dolgokról, voltam egy agykontrolltan folyamon is. Lényeg az, hogy az érdeklődési köröm lassan áttevődött tehát a fókusz átkerült máshova. Továbbra is jártam misére, csak valahogy volt bennem egy olyan látás, hogy el kell menni misére, meg hogy hát azért mégis van Isten, meg üdvözölni szeretnék, de érdekeltek azok a dolgok, hogy milyen titkos erők vannak, amikről nem tudok, amiknek a birtokában, ha vagyok, akkor gyógyíthatok, vagy akár olyan dolgokat tudok elérni, amik jók, és hogy ezeket kiaknázni, kihasználni, ezeket a képességeket, és hogy akkor ezekről olvastam meg, hogy hallottam ezekről, és ezek érdekeltek. Utólag most már látom, hogy milyen rafináltan dolgozik az ördög, hogy egyszerűen áthelyezi a fókuszt máshova, és nem azt mondja, hogy ne járj templomba, csak szépen a figyelem az áttevődik, és áttevődik a hangsúly máshova, és meglazul az Istennel való kapcsolat. Az ördög az nem megszakítja az Istennel való kapcsolatunkat, hanem először csak meglazítja. Ha megszakítani, az majd később, amikor már kellően megvan lazítva. De arról már nem fogunk emlékezni, hogy valamikor meglazult a kapcsolatunk. Szóval, hogy ő hosszú távon gondolkozik. Így zajlott ez a folyamat nálam is, hogy olyan dolgokkal kezdtem foglalkozni, amik mögött most már utólag látom, hogy bizony ezek démonilag fertőzött szellemiségek, területek, veszélyforrást jelentenek. Meg is tapasztaltam aztán a sötét oldalt, a gonosz léleknek a támadását, zaklatását, és azt a sötétséget, amit meg tud teremteni az ember lelkében, és ez indított igazából megtérésre. Tehát egy másfél év ilyen elkószálás után egy olyan lelki állapotba kerültem egyszer csak hirtelen egyik pillanatra a másikra, hogy teljesen világosan tudtam, hogy ez nem pszichés történés, ez egy rettenetes lelki állapot volt, és tudtam azt, hogy csak Isten tud segíteni. Vissza kell menekülni Istenhez. És igazából ez egy fordulat volt, és elkezdtem Istent keresni. Tehát ott 180 fokos fordulatot vettem, és többet nem törődtem ezekkel a dolgokkal. Ez teljesen jelentéktelenné váltak számomra már innentől kezdve. És nagyon kerestem Istent, hogy tudok Istenhez közelebb kerülni, vagy hogyan, mi módon. Részt vettem egy Szentlélek szemináriumon, Élet a Lélekben szeminárium, Katona István atya tartotta. Előzetesen a kezembe került ez a kis füzet, ami végigvisz ezen a 8 hetes lelki gyakorlaton, úgyhogy egyénileg én már előtte ezt elvégeztem. Azon is áldás volt, és aztán részt vettem ezen a Katona István atya által vezetett Szentlélek szemináriumon, és ott volt bennem mélyen egy nagy várakozás, hogy valami történjen, hogy valami fog történni. Hát nem létezik, hogy így maradjak. Vártam azt, hogy Isten megszabadítson ebből. A magam sem tudtam, hogy milyen állapotból. Másfél évet kellett várni. Sok az elmászkálás hosszú, akkor a visszamászkálás is időbe tart. És a második országos karizmatikus találkozó volt, amin emlékszem, ott voltam, ez 1993-ban volt, emlékszem a napra, szeptember 25-e, és délután 4 órakor, még erre is emlékszem, volt egy szentségimádás, a Margit-szigeten volt egyébként megrendezve ez a találkozó, és amikor hozták be az oltári szentséget, akkor ott jöttek el a közelemben mellettem, amikor odaért mellém az oltári szentség, akkor egy olyan tapasztalatban volt részem, amiben soha azelőtt azt éltem át, hogy Jézus itt van. Valóságosan éreztem nagyon erőteljesen, nagyon egyértelműen azt, hogy itt van Jézus. Tehát így beborított az ő jelenléte, ott van az oltári szentségben, de ez a jelenlét ez körül is vett. Ez egy soha nem tapasztalt, döbbenetes találkozás volt az Úrral. Azt a szentségimádást azt végig sírtam. Az a megrendítő, annak az átélése, hogy itt van, velem van, szeret, irgalmas hozzám. Szóval ebben úgy sok minden volt. Ez igazából ez egy fordulópont volt az életemben. Azóta már jó pár évtized eltelt, és tudom, hogy van az ez előtti életem, és van az azóta való életem. És az az érdekes egyébként, hogy pár nappal utána én ekkor már tudtam azt, hogy ez egy olyan esemény volt, hogy ez ketté választja az életemet, az előttire és az utánira. Valahogy bensőleg már akkor is az Úr így kinyilatkoztatta. De először a szentségimádás után azt gondoltam, hogy ez szép volt, fantasztikus volt, nem is tudom, mi volt ez, de hogy hát én ezt másnapra biztos majd úgy kialszom, és elmúlik ez az egész. És az volt a helyzet, hogy hát nem múlt el. Erőteljesen Krisztus jelenlétében ott maradtam. Lefeküdtem este aludni, és másnap reggel ébredek félálomban, és megint az ő jelenlétében vagyok. És ami a döbbenetes változás volt még emellett, hogy egy akkora hatalmas, újongó öröm volt bennem, meg egy hatalmas nagy szeretet. Szeretet és öröm, igen, ez a kettő, hogy ez a két alapvető dolog, amit átéltem ezekben a napokban, vagy 3 hónapig tartott ez, hogy állandó Jézus jelenlét, állandó öröm, újongás és szeretet. De egy olyan szeretet, hogy sem az öröm, sem a szeretetről nem tudtam, nem volt tapasztalatom, hogy ebben a földi dimenzióban ilyen van, ilyen létezik. Tehát, hogy ez természet fölötti volt. Ez igazából, ez egy kóstoló volt az eljövendő életből, a mennyországból. 3 hónapra az Úr megmutatta nekem azt, hogy János, ez egy kis kóstoló a mennyországból, valószínűleg egyébként az azért több lesz, még ennél is több lesz. Ez az egyik. A másik pedig, hogy ha szent leszel, akkor ilyen leszel. 3 hónapon keresztül teljesen a Szentlélek átjárt és vezetett mindenben, a legapróbb döntéseimben is segített, ott volt, és tulajdonképpen bensőleg éltem át azt, hogy mit jelent szentnek lenni. Az a hasonlat jut eszembe, amikor a tanítónéni tanítja a gyereket írni, és nem tudja a gyerek leírni az A betűt, mert nem, egyszerűen nem érzi azt a mozgást, hogy hogy is kell forgatni azt a tollat, és akkor megfogja a kezét, és rajzolja a kezével is. Egyszer csak a gyerek ráérez, megérzi ezt a mozdulatot, és onnantól kezdve már megy neki. Szóval valami ilyesmi volt, hogy belém bújt a Szentlélek, és élte bennem a krisztusi életet, szeretett bennem, és ráéreztem arra, hogy mit jelent szentnek lenni, szentként élni. Ez hatalmas segítség, mert hogy azóta is például nagyon sokat segít abban, hogy így megkülönböztessem a dolgokat, hogy mi van Istentől, mi az, ami nem tőle való a saját életemben. Egyszerűen nem kell gondolkozni, nem érzem. Tehát érzem, hogy úgy színről, szagról, nem tudom miről, de úgy érzem, hogy na, ez most nem, ez nem olyan. Ez meg olyan. Szóval, hogy ez hatalmas ajándék, hogy ez nem logika, és nem egy intellektuális tevékenységnek a gyümölcse. Ez egy ilyen zsigeri érzés, ráérzés azonnal, hogy is, mint is. Na hát ez volt igazából az igazi megtérésemnek a napja, pillanata, és az azt követő időszak, amihez fogható, hát nem volt még életemben azelőtt nyilván, de azóta sem. ilyen erőteljesen, mint az a 3 hónap. Sok mindent az Úr megmutatott, és tulajdonképpen onnantól kezdve így elkezdtünk együtt járni. Azóta így együtt járjuk az életem útját, vagy az életünk útját, mert ő bennem, és én ő benne, és persze aztán utána volt egy lelkileg száraz időszak, azért az Úr letett vissza a földre, ezt is megértette velem, hogy most ő adott egy kóstolót, belekóstoltál az eljövendőbe, belekóstoltál abba, hogy ez jó-e, tetszik-e, hát persze, hogy tetszett, és hogy oké, most visszateszlek a földre, és akkor gyere is majd szépen, az életed arról szól, hogy együtt megmásszuk ezt a hegyet. Fölemeltelek, megszagoltad, megízlelted, visszateszlek, és most gyere, másszunk föl együtt. És igazából ez történik, hogy mászunk együtt a hegyre. Nem tudom, hol tartok, ezt ő tudja.
Mikor jött el az, amikor a papi szerzetes hivatás mellett letetted a voksodat, illetve melyik volt hamarabb?
Először a papi hivatásra vezetett rá az Úr. Igazából, amikor ebben az időszakban voltam, ezekben a mézes hónapokban, már akkor eszembe jutott, hogy hát annak idején az Úr engem hívott papnak, amiről beszéltem is még így az általános iskola vége fele. Gondolkoztam is róla, hogy már nem, vagy most mi van, vagy hogy van ez. Aztán közben ugye jött egy szerelem is, és inkább akkor házasságban gondolkoztam ekkortájt, de ott volt bennem az a fajta nyitottság, hogy amire engem Isten hív, arra felé menni fogok. Tehát, hogy amit ő akar, az lesz. Én már próbáltam magamtól, az nem jött be, én még egyszer nem akarom így megégetni magam, legyen az, amit ő akar. Úgyhogy bármit akar, oké, csinálom, megyek, rendben. És bizonyos idő elteltével elkezdett az Úr szólni, ilyen tekintetben is, szentírási igény keresztül adott megvilágosodást, más módon is, és tulajdonképpen egy fél évvel ezen szeptemberi esemény után, a lélekkeresztség után elkezdett hívni, hogy legyek pap. Az egyik ige ez volt, hogy amikor Szent Pál apostol arról beszél, hogy a nőtlennek arra van gondja, ami az Úré, a nős embert világi dolgok kötik le, hogyan járjon felesége kedvében, és így meg van osztva, és világosan tudtam, hogy ez most nekem szól, pont, kész, nekem szól. És akkor el is gondolkoztam ezen, hogy hát akkor most ez komoly? Hát én házasodnék inkább majd, mint most pap legyek. Hát úgy voltam, hogy Uram, rendben, jó, hát ha akarod, akkor rendben, de csak akkor, ha te akarod, csak akkor. Máskülönben nem, csak ha te akarod, akkor ez legyen egyértelmű. És hát szépen jöttek azért a jelek, illetve én magam is gondolkoztam, én magam is próbáltam ezt így elképzelni, most én papként, hogy el tudom magam képzelni ebben, vagy hogy működnék én ebben. Az a helyzet, hogy minden megerősített, és minden amellett erősített meg, hogy legyek pap. Én pedig belül azért úgy küzdöttem, és úgy vártam azt a jelet is, hogy adj már valami jelet, vagy valami olyan világosságot, hogy házasság is, és arról semmi, se kép, se hang. De az mindig, hogy legyek pap, tehát ebben lépten nyomon megerősített az Úr. Nehezen meggyőzhető, alapos ember vagyok, és kellően föl kell építeni a dolgokat, érveket, mondom, Uram, ha meggyőzöl, én megyek, de akkor győzz meg. És hát fél éven keresztül az Úr annyi módon szólt, annyi világosságot adott, annyi megértést adott, annyi józan, tiszta gondolati megvilágosodást és szentírási igét, és nem tudom még mit, hogy fél év után azt mondtam, hogy most már meggyőztél, egyértelmű, hogy ezt te akarod, és megyek. Úgyhogy akkor eldöntöttem, hogy pap leszek, és még volt egy kegyelemdöfés. Minden nap jártam szentmisére ebben az időszakban, tehát ez így a lélekkeresztség után már ez volt, hogy akkor minden nap, ha csak tehettem, elmentem, hogy áldozni tudjak. Nagyon nagy vágy volt bennem, hogy áldozhassak minden nap, és találkozzam az Úrral. Előtte csak vasárnap jártam misére, a régebbi életemben nekem az egy teher volt, hogy misére kell menni, le kell tudni, jó legyen meg. Innentől kezdve meg az volt a teher, hogyha valamiért nem mehettem el hétköznap mondjuk egy misére. Időnként jártam a sziklatemplomba is, és ott egyik alkalommal a miséző atya többször látott már nyilván, behívott, hogy hát jöjjek már be, a Béla atya. Belbeszélgetett velem, és adott egy ilyen kis imádságot, hogy pálosok napi imája egy ilyen kis cédulán. Hazavittem, megnéztem, elolvastam, nem tetszett az ima. Kicsit olyan régies, meg nem az én stílusom, de amikor elolvastam ezt az imát, akkor elöntött egy ilyen tudás, egy ilyen világosság, egy ilyen ismeret, hogy ezt én sokat fogom imádkozni. Nagyon sokat fogom imádkozni. És annyira egyértelmű volt, hogy emlékszem, hogy álltam, ott le is ültem mindjárt a székre a szobámba, hogy most mi van? Most ezt komolyan gondolod, uram? Hogy tényleg, hogy legyek pálos szerzetes? Nagyon egyértelmű volt a sugallat, de megint, ugye, ahogy mondtam, azért engem nem könnyű meggyőzni, tehát az legyen egyértelmű, mondjuk 150%-osan legyen egyértelmű, mert akkor azt én már úgy 100%-nak betudom. És kértem az úrtól, hogy akkor jó, akkor kérlek, hogy adj jeleket, és hogyha akarod, akkor rendben. De azért erre nem gondoltam, hogy most mi pap leszek, rendben, de szerzetes is legyek. Hát, és érdekes módon az úr nem adott több jelet. Én vártam, és nem történt semmi, nem kaptam újabb jeleket. Kérdeztem, hogy most mi van akkor? És egyszer csak világossá vált számomra, hogy ő nem akar most már jelet adni, hanem hogy azt mondja, hogy eléggé ott vagyok én benned. Tudsz te dönteni, döntsél. Na, ettől egy kicsit így megijedtem, hogy hát de én döntsek, hát de az életemről, ilyen sarkalatos kérdésben én döntsek, hát én jól akarok dönteni, hát ne csináld ezt velem, uram. És akkor imádkozni kezdtem, hogy jó, hát ha nekem kell dönteni, akkor döntök, de akkor én ezt a döntésemet viszont felajánlom, uram, neked. Akkor tényleg ezt járd át, és hasd át egészen, hogy az a döntés, amit én hozok, az tényleg a te döntésed legyen. Meghánytam, vetettem a dolgot, fölírtam egy papírra az érveket, ellenérveket, gondolkoztam, imádkoztam, figyeltem, és végül arra jutottam, hogy jelen helyzetemben én úgy érzem, hogy ha jobban oda akarom szentelni magam neki, akkor ezt egy szerzetes rendben jobban meg tudom tenni, mint hogyha egyházmegyei szolgálatban vagyok. Ez világosodott meg számomra, hogy jobban. Ha meg jobban, akkor egyértelmű, akkor azt kell választani. És akkor végül is ez indított el arra, hogy akkor eldöntöttem, hogy jó, akkor szerzetes leszek. Az, hogy pálos, az már nem kérdés, ezek után nyilván az úr szólt, és hát így döntöttem.
Az évek folyamán volt, hogy kétely támad benned a döntésedet illetően?
Érdekes, mert hogy hajlamom megvan a kételkedésre, tehát az emberi természetemből az fakadt volna, hogy újra és újra előkerül ez a kérdés, hogy most biztos, hogy jól döntöttem? Jó helyen vagyok én itt, akár novíciátus vagy a későbbi években is, és soha nem volt kételj bennem. Tehát, hogy állandóan volt bennem ott mélyen egy ilyen biztos tudat, hogy helyemen vagyok. Felszínen ugyan olyan síkon voltak kételyek, hogy én magam úgy megpiszkáltam ezt a kérdést, hogy de mi van, ha, mi lenne, ha, de valahol mélyen mindig ott volt úgy stabilan bennem az, hogy nem, nekem itt a helyem, és ez a világos. Ez megvolt akkor is, amikor nehéz volt a szerzetes élet, vagy az életem, akkor is, amikor könnyű volt, mindig ott volt valahol mélyen ez a bizonyosság, hogy helyemen vagyok.
Miért tudsz hálát adni, hogy páros lehetsz?
Mindenek előtt azért, hogy az Úr elvezetett arra a helyre, abba a hivatásba, ami, ha szabad így fogalmazom, ami nekem van kitalálva. Az évek, az évtizedek alatt újra és újra voltak ilyen tapasztalataim, hogy úgy rácsodálkoztam arra, hogy jé, hogy ez a pálos élet, hogy ez ennél jobbat én nem tudtam volna magamnak kitalálni. Tehát, hogy különböző szempontokból, különböző aspektusokból is ránézve, hogy azt tapasztaltam, éltem meg, hogy ez abszolút nekem való, ez úgy rám van öntve. És ezt én magamtól nem találtam volna meg, és nem tudtam volna ezt így megkonstruálni magamnak, ezt az életformát. Úgyhogy ezek is mind-mind ilyen megerősítések voltak, ezek a rácsodálkozások, hogy mennyire jó, hogy pálos vagyok, és hogy ezt az életet élhetem. Inkább hálás vagyok nagyon az Úrnak, hogy ide vezetett, és ebbe az életformába.
Mit ad még ehhez, hogy pap lehetsz?
Talán először én inkább szerzetesnek élem meg magamat. A szerzetesség alatt azt értem, hogy ugye a hármas fogadalommal odaszenteljük az életünket az Úrnak, és ez az odaszenteltség, ő hozzá tartozom, hogy a házasságról lemondtam, azért, hogy ő legyen a házastársam. Hogy ez a mély kötődés, ez a mély és szoros kapcsolat, ami mondjuk ember és ember között létre tud jönni, talán a legmélyebb kapcsolat, hogy ezt én föntartom az Úr számára, és hogy ő hívott meg arra, hogy ezt a kapcsolódási szálat, ezt az ő kezébe helyezzem, és hogy ez is vele kössön össze. Ezért mondjuk azt, hogy a Krisztus jegyesei, a szerzetesek. az Istennel való nagyon mély kötődés kapcsolat. Na most ez az odaszentelődés, ez az elsődleges, hogy így az Úrhoz tartozom. A papság az pedig szolgálat, hogy megadta azt a kegyelmet, azt a karizmát, hogy papként misézéssel, feloldozással, szentségkiszolgáltatással, prédikálással szolgálhatom azokat, akiket ő nagyon szeret. Tehát, hogy Jézushoz tartozom, az Úrhoz tartozom, és ő küld azokhoz az emberekhez, akiket ő nagyon szeret, hogy ők is részesüljenek az ő szeretetében. És ehhez felruházott engem ezekkel a kegyelmekkel, amik hát azért nagy horderejűek, ezek azért nagy ágyúk. Konszekrálni, feloldozni, ezek komoly fegyverek a szellemi háborúban.
Szemlélődő szerzetesként milyen az ima életed?
Számomra a legfontosabb, legkedvesebb imádság az egyrészt az, amikor naponta magamhoz veszem az Urat a szentmisében, illetve mint ima elsősorban az, amikor úgymond csak úgy ott vagyok az Úr közelében, vele vagyok. Szoktam így is mondani, hogy én azt az imát szeretem a legjobban, amikor nem imádkozom, amikor csak úgy vele vagyok. Sokszor az ima alatt azt értjük, hogy na akkor imakörny, vagy valamit fölmondok, vagy zsolozsmázunk, vagy stb. Ez is jó, nagyon szép. Én személyesen én azt szeretem a legjobban, amikor csak úgy ott lehetek vele az ő jelenlétében. Ha van mondandó, mondom, ha nincs, akkor csak én nézem őt, ő néz engem, együtt vagyunk, csendben zajlik a kommunikáció köztünk, ilyen csendes együttlét az Úrral. Ez számomra az imádságnak a legmélyebb pillanata, és a legfontosabb, ami a legjobban összekapcsol vele. Nyilván ilyenkor ebben sok minden benne van, hogy figyelek ő rá, de hogy figyelek önmagamra is, hogy bennem is mi zajlik, tehát hogy nem is figyelek. Azt úgy észreveszem. Inkább úgy mondom, hogy észreveszem, mert ő rá figyelek, de észreveszem, ha bennem valami van. Elmondom neki, hogy mi van bennem. Kommunikálunk és együtt vagyunk. Én azt tartom a legfontosabbnak az imádságban, hogy az ima az legyen személyes, bensőséges, hogy az összes többi imaformát is ez hassa át, járja át, amikor zsolozsmázunk, amikor szentmisén veszünk részt, amikor bármilyen imát végzünk, hogy ez a személyes kapcsolódás, kapcsolat az Úrral, hogy itt vagyok, Uram, én, te, mi ketten, itt vagyunk, vagy mi és te, tehát hogy ebben a találkozásban legyünk benne. Hogy ezek ne pusztán elmondott szövegek legyenek, felmondott versikék legyenek, hanem ez egy személyes találkozás legyen.
Kedves hallgatók, Csóka János atya pálos szerzetes tanúságtételét hallották. A felvételt Kurcina Terézia készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.